Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak az Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófiával. Megszólal Bockó Gábor, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya, és újságíró kollégákkal foglalkozunk a 2023-as év legjobbjaival is. Tartsanak velünk! Keresztszalag szakadása után még nem tud teljes értékű edzésmunkát végezni Kovács Zsófia. Az Európa-bajnok tornász ugyanakkor bizakodó, az Inforádiónak azt mondta, hogy ha minden a tervei szerint alakul, akkor fel tud készülni a párizsi olimpiára, és egy erős gyakorlattal akár érmes is lehet valamelyik szeren. Kalapos Mihály interjúja.
Sajnos még nagyon az elején járok igazából a rehabilitációnak. Ugye ez szeptember végén történt ez a keresztszallag sérülés, ugye pont egy kvalifikációs világbajnokság előtt, ami így a lelkemnek is nagyon rossz volt, úgyhogy sajnos így nem tudtam nyilván kiutazni se a csapattal, és megszerezni az olimpiai kvótát. Igazából most úgy érzem, azért már sok hónap eltelt, hogy szépen halad azért a rehabilitáció, azért most már be tudok járni a tornaterembe is, nyilván még semmi olyan mozdulatot sajnos nem tudok csinálni, amihez a tornához azért sok köze van, úgyhogy tényleg inkább még csak az ilyen erősítő részeket tudom elvégezni, de úgy gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyorsabb legyen a felépülés.
Tehát magyarán egyetlen szerre sem tud felmenni, ugye?
Nem igazán, tényleg csak ilyen nagyon alapokat, szóval azért nyilván föllépek a kis gerendára, ami ugye így a talajon van, ott szoktam ilyen sétálásokat oda-vissza csinálni, így az egyensúly miatt is. Ugye most már igazából elkezdhettem a futásszögdelést, de azt is még csak ilyen óvatosan. Nagyon kis szögdeléseket szoktam végezni a gerendán. Ugye korláton nyilván már nem kell használni a lábat, ott tudtam egy kicsit előrébb lépni, ott van egy úgynevezett nyújtó, amit a fiúk is használnak, de mi oda lányok így beszoktuk kötni a kezünket, és igazából ott ilyen előkészítőket szoktunk csak végezni, és oda már így be tudtam kötni, szóval ott már ilyen alaplendületek, ezek a felsős körök, amik tényleg így a szertornában ilyen nagyon alap dolgok, de azokat már tudom csinálni, és az is azért már egy haladás, szóval így jó látni, hogy tényleg azért halad a dolog.
Mit mondanak az orvosok, hogy mikor tud majd teljes értékű munkát végezni, illetve vannak-e még fájdalmai?
Nehéz ezt megmondani, hogy tényleg mennyi a rendes felépülés, mert ugye hál' Istennek mondhatom, hogy még nem volt ilyen komoly sérülésem, de így a hallottak alapján mindenki azt mondja, hogy testtől is függ, szóval teljesen más mindenkinek a felépülési idő. Körülbelül olyan 6 hónapot mondtak, ami olyan ténylegesen az egész felépülés. Úgy is műtöttek egyébként, hogy egy plusz műanyag szallagot beépítettek a rendes szallagomhoz. Az is így erősíti a saját szallagomat, úgyhogy remélhetőleg a jövőben ezzel már semmiféle probléma nem lehet, és hogy ez is gyorsítja igazából a rehabilitációt, ez a műanyag szallag, de tényleg nehéz megmondani, hogy mikor tudok úgy teljes értékűen visszatérni. Nyilván attól is függ, hogy a lábam ezt hogy fogja bírni, mennyire tud fejlődni, haladni, mert azért tornában elég robbanékonynak kell lennie, és nyilván elsődleges az, hogy tényleg teljesen meggyógyuljon a lábam.
Fájdalmak?
Fájdalmakat így a hétköznapokban már hál' Istennek nem érzek. Ugye nyilván még így nagyon az elején azért a sétálás is nehézkes volt. A lépcsőzésnél éreztem azt, hogy ott nagyon kell kapaszkodnom, ott azért óvatosabb voltam, de tényleg, ahogy már erősödik vissza a lábam, így a hétköznapi életben egyáltalán nem érzek fájdalmat szerencsére. Ugye a gyógytornában azért még vannak olyan feladatok, ami nyilván megerőltető, és ott azért van fájdalom, de igazából most már elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, hogy egy kicsit erőltetni is kell, szóval, hogy nem baj, hogyha fáj egy picit.
Azt ugye tudjuk, hogy a tornában akár egy pár hetes kihagyás után is szinte a nulláról kell kezdeni mindent. Annak idején ugye a lovon Berki Krisztián volt erre a példa, hogy mondta, hogy gyakorlatilag mindent az elejéről kell kezdeni. De hogy számol, ideális esetben hány hónap lenne szükséges, hogy fel tudjon készülni a párizsi olimpiára? Mondjuk 3 elég, vagy 4?
Ebben teljes mértékben igaza volt a Krisztiánnak, hogy tényleg nálunk már egy hét szünet is majdnem szinte nulláról kezdjük utána az alapozást. Hát ugye nekem most meg több hónap is kimaradt, amikor tényleg a csarnok közelében nem tudtam sajnos menni, úgyhogy nagyon nehéz lesz igazából mind így a hétköznapi életben is azért ugyanúgy figyelnem kell, hiszen most sokkal kevesebbet mozgok, mint akkor mozogtam, amikor egészséges voltam. Úgyhogy nyilván sok mindentől függ azért ez az egész, hogy a súlyomra kell figyelni, hogy ugye az ne menjen el, hogy meg tudjam tartani a versenysúlyomat, hogy még egy picit talán lejjebb is menjen, mert nyilván, hogyha vissza tudok majd térni oda, hogy már az ugrásoknál tartunk, és tudok a szereken dolgozni, akkor nyilván az is nagyon be fogja folyásolni, hogy mennyire bírom el magam, mennyire jön vissza az állóképességem. Szóval nehéz azért ezt így megmondani, hogy mennyi idő ez, de tényleg igyekszem minél hamarabb ezt megvalósítani, hiszen minden nap azért kelek föl, hogy ez érdekébe tegyek.
Ön nagyon szép sikereket ért el a tokiói olimpia óta eltelt időszakban. 2022-ben ugrásban Európa-bajnok lett, de például 2023-ban, tehát tavaly összetett ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon, ami ugye a tornában óriási teljesítmény, plusz a gerendán is bronzérmet nyert. Eljátszadozik azért a gondolattal, hogy ha most egészséges, akkor ezek az eredmények mire lennének jók mondjuk egy olimpián?
Igen, előfordul, hogy ugye így visszanézem a gyakorlataimat, hiszen tényleg a 2023-as évnek az első fele az tényleg nagyon szép volt, és jó szívvel emlékszem rá vissza. Úgyhogy azért ilyenkor ezek egy kis motivációt és erőt is adnak ebbe a majdnem mondhatni lehetetlen helyzetbe, hogy tényleg sokáig itthon ülhettem csak, és semmit nem mozoghattam. Nyilván ilyenkor visszanézem a gyakorlataimat, és ez is egy plusz motiváció, hogy mit, hogy fogok majd csinálni, mire lehet ez elég, de ugye még amikor az EB-n voltunk, ott is lehetett volna több is bennem, szóval ott is tudtunk volna plusz újakat fejleszteni, berakni a gyakorlatba, úgyhogy ezek így mindig itt vannak a fejemben, és igaz, hogy ez még azért egy kicsit messze van, mert tényleg azért még nagyon messze van az, hogy teljes értékűen tudjak edzeni, de azért tényleg így ott van az ember fejében, hogy mit és hogyan fog majd csinálni, és hogy az mennyire lesz elég, az még nyilván nem csak rajtam múlik, hiszen ugye azért pontozásos sporták, szóval bármit megtörténhet igazából egy döntőben is.
De egy nagyon jól sikerült gyakorlat, mondjuk valamelyik szeren, akár ugrásban, akár gerendán, akár felemás korláton mondjuk érhetne 6.-8. helyet, döntőt, vagy akár érmet is, illetve mit érhetne egyéni összetetben?
Nyilván ez tényleg sok mindentől függ ez is, hogy milyen gyakorlatokat tudok összeállítani, milyen az erőssége a gyakorlatnak, az hogy tudom kivitelezni, ugye ebből a két pontszámból jön ki a vég pontszám, amit a bírók értékelnek, és tényleg nagyon ki van hangsúlyozva ez az egész, hogy a szépség mennyire fontos igazából a szertornában. Úgyhogy igazából bárhol érhet bármit a gyakorlatod, mert tényleg, hogyha egy jó erős gyakorlatot össze tudok rakni bármelyik szeren, és azért tényleg így most, hogyha az EB-re gondolok vissza, azért szinte majdnem minden döntőben ott voltam, ugye az ugrás kivételével, akár még dobogóra is fölmehetnek azok a gyakorlatok. Plusz, hogyha még egy új elemet esetleg be lehetne rakni, ami plusz tizedet ér, és plusz pontszámból indul a gyakorlat, akkor az meg főképp.
Kik a legnagyobb ellenfelek Európán kívül? Az amerikaiak, a kínaiak?
Igen, lehet őket így az elsők közé sorolni. Nyilván Amerika azért elég nagy hatalom, ők mindenféleképpen, de tényleg ugyanúgy említeni kell Kínát. Akkor a brazilok is nagyon jók, ők is eléggé följöttek így az évek során. Úgyhogy azért van egy jó pár Európán kívüli ország, ami jó.
Kovács Zsófia Európa-bajnok tornázt hallották. Vívásban minden magyar indulónak az éremért kell majd küzdenie a párizsi olimpián, hangsúlyozta az Inforádiónak Bockó Gábor szövetségi kapitány. Arról is beszélt, hogy a 2023-as sikerek ellenére nem dőlhetnek hátra a következő hónapokban sem.
Minden szempontból rendkívül eredményes évet zárt a magyar vívósport, minden korosztályba csúcsokat döntöttünk, vagy beállítottunk olyan évtizedekkel elért eredményeket, amire már az elmúlt években nem nagyon volt példa. Éremtáblázatot nyertünk az EB-n, utánpótlásba, ott voltunk minden VB-n, EB-n, a top 3-ba, az érmek számában, aranyérmek számában, úgyhogy abszolút büszke lehet minden résztvevő, aki valamilyen szinten is részt vett ebben a sikerben, a magyar vívás sikereiben. Én is nagyon büszke vagyok rá, hogy bárhova mentünk, bármilyen világeseményben, bármilyen korosztályban, nagyon sok gratulációt kaptunk, nagyon sokan meglepődtek, hogy ilyen erős újra a magyar vívás, és ez rendkívül jó, önbizalmat ad, hogy a versenyzői számok alapján fel tudjuk venni a nálunk 10-20-szor nagyobb versenyzői létszámmal lévő országokkal a harcot, sőt, nem az, hogy felveszik, hanem meg is verjük őket. Lássuk például Franciaországot, megint meg tudták verni a lányok a felnőtt világbajnokság döntőjében, női karban, ahol ott azért több mint 50 ezer licensz van az ország szerte, nálunk meg mondjuk 3 ezer, és ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dolog. Tovább kell dolgozni, nem szabad hátradőlni, és az olimpián még többet kell próbálni kihozni ebből az egészből.
Edzőként is a csúcsért, hiszen Koch Máté világbajnok lett Milánóban. Mennyit adott önnek ez a siker?
Én nem mondanám, hogy csúcsra értem, csak elértünk egy eredményt.
Az adott év legnagyobb versenyén egyéniben győzni azért az mégiscsak kiemelkedő eredmény.
Sajnos én nem vagyok, hogy mindig van hiányérzet. Volt azért egy EB is, de ettől függetlenül igen, rendkívül üdvözítő volt, hogy a Máté meg tudta nyerni a VB-t, azt tudtam, hogy vagy az EB-n, vagy a VB-n érmes lett, az aranyérem az egy plusz volt benne, de hát azért még ott van munka bőven. Nem szeretném kiemelni a Mátét, mert mindenki, aki akár a férfi párbajtőrbe, vagy bárhol máshol van, fontos része a magyar vívásnak. Próbálok mindenkivel szoros kapcsolatot ápolni, mindenki meg bárhogy segíteni, akár egy jó szóval, akár egy iskolával, vagy egy edzésterve, vagy bármivel, hogy ebben segítsem az ő munkáját, és a versenyző az egyik legfontosabb. Úgy alakult, hogy a Máté megkeresett egy olyan szituációban, hogy gondoltam, hogy tudok segíteni. Ez mindjárt egy rendkívül eredményes világbajnokságban ki is kerekedett, de van még ott azért munka bőven. Nem egy személyes edző vagyok, hanem próbálok bármilyen fegyverben, bármilyen korosztályban segíteni a versenyzőknek, asszisztenciát adni. Nyilván a Mátéval szorosabb ez a kapcsolat, mert iskolázunk is, de adok bárkinek iskolát, aki úgymond kér, vagy ebben tudok segíteni. Ha egy-egy tusban ez megnyilvánul, akkor ez nekem már egy jó visszajelzés van, hogy használhatók lenni a magyar vívósportnak. És úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok a versenyzőkkel, és ezt próbálom még tovább erősíteni.
10-12 versenyző már most úgy érezheti, hogy elsősorban július végén kell csúcsformába kerülni, hiszen biztos vagy majdnem biztos az olimpiai kvalifikáció, ha nem is matematikailag, de a gyakorlatban, hiszen olyan nem lesz, hogy nem indulnak el versenyeken. Ugyanakkor sokaknak meg még nagyon fontos lehet a március végéig tartó időszak, akár mondjuk női törben.
Igen, kimondhatjuk, férfi törbe elszálltak az esélyeink, női párbaj törbe van még egy halvány esély, de ott tényleg bravúra van szükség az, hogy döntővel vívjanak, minimum az ezüstérem kell, de akár még két érem is kell hozzá. Mindent megadunk a két csapatnak, hogy ez sikerüljön, ha nem, akkor nyilván akkor az egyénire is koncentrálni kell. Számolásaink szerint mind a 6 szakágban lesz részvevő az olimpián. A hölgyeknél Flóra, Anna kiutó helyen van, és Dani is, úgyhogy remélem ezt meg sikerül tartani, és nem csak akkor csapatban, de egyéniben is lesz indulónk kint Párizsban.
Mekkora a teher? Vagy egy olimpián automatikus, hogy mindig érmeket várnak a magyar vívástól, pláne hogyha a riói és a tokiói sikersorozatra gondolunk?
Én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ne legyen teher, hanem inkább önbizalmat adjon, hogyha már ott el sikerült érni egy eredményt. Az olimpián azért kevesebb induló van, kevesebb asszót kell nyerni ahhoz, hogy odaérje az érem közelébe. Én azt mondom, hogy inkább abban kell erőt meríteni, hogyha egy VB-n sikerül, akkor az olimpián sikerülhet, és úgy gondolom, hogy aki kijut magyar vívóként, az egyértelműen az a célja, hogy az éremért küzdjön.
Bockó Gábort, a magyar vívó válogatott szövetségi kapitányát, a világbajnok párbajtőröző Koch Máté mesterét hallották.
Öt karika.
Hétfőn este az Operaházban adják át a 2023-as év legjobb sportolóinak és edzőinek járó díjakat. A jelöltekről és a tavalyi év kiemelkedő eredményeiről is beszélgettünk Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával, a Magyar Sportújságírók Szövetségének főtitkárával és CHG Andrással, az Index főmunkatársával. Elsőként a magyar férfi vízilabda válogatott fukuokai világbajnoki címére tértünk ki.
Azért én még nem merném a háromszoros olimpiai bajnok csapattal egy napon emlegetni ezt a válogatottat, de Varga Zsolt nagyszerűen összerakta ezt a csapatot, a fiatalok beépültek, tényleg csak közhelyeket tudok mondani, és hát azért a magyar sportnak az idei, a 2023-as szerencséje nem hagyta el ezt a válogatottat sem.
Gondolhatunk ma Herz Krisztián találatára a spanyolok ellen.
Hát meg ugye az fontos, hogy van egy olyan zseniális kapus, aki a vízilabdában nagyon fontos büntető párbajt, vagy hát még csak utána nem büntető párbaj, hanem 5 méteres párbajt, ugye anyanyelvi szinten tudja hozni, ahogy szokták mondani.
Fogásomáról
van szó, igen. Én azt mondom, hogy a vízilabda válogatottnak részben az aranyérm részben a csoda kategóriába tartozott az én számomra, azok után, hogy a csapatot mennyire szétesettnek véltem az év első felében. És ez nyilván Varga Zsoltnak az óriási dicsérete, hogy ezt a gárdát össze tudta rakni. Nyilván ő belülről látta, hogy mik azok a személycserék, amik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy ez a csapat így tudjon muzsikálni. És innentől kezdve nem lesz ami nagyon udvarias, amit mondok, szóval én azt látom, hogy a férfi vízilabdában, aminek messze nem vagyok szakértője, csak lelkes követője, van mondjuk 5 vagy 6 válogatott, amelyik közel azonos játékerőt képvisel. Innentől kezdve neked a negyeddöntős mérkőzésen múlik az, hogyha rossz a sorsolásod, akár be sem jutsz az elődöntőbe, és tulajdonképpen egy olyan csapattól kapsz ki, ami nem sokkal jobb nálad, de éppen azon a napon jobb. Ugye, akárhogy is nézzük, de az olasz, a spanyol, a görög, a montenegrói, a szerb, a horvát és a magyar. Ez 6 olyan válogatott, amelyik minden további nélkül, akár még a győzelemre is esélyes egy nagy tornán. És ebből a 6-ból 2 nem fog bemenni a 4-ben. Most, miközben minden tiszteletem a magyar férfi vízilabda válogatotté, azt nem érzem, hogy annyival megelőzné a vezértársakat, hogy egy tuti lenne az, hogy most tuti, hogy a 4-ben hajó a sor. És akkor még ott mondja az amerikai válogatott is, amelyik ugye,
volt rossz, sokat fejlődött az elmúlt időszakban, de mennyit számíthat itt ebben az esetben Varga Zsolt? Nagyjából annyit, mint a labdarúgó válogatottban Marco Rossi?
Hát számból vetted ki a szót, mert én azt akartam mondani, hogy nekünk van a legjobb szövetségi kapitányunk, ez nekem szent meggyőződésem. Varga Zsolt egyszerűen nem tud rosszat húzni. Most például, amikor kijelölte a keretet, kalapot emeltem előtte, visszahozta Hárait, aki már teljesen eltűntnek látszott.
Sérülésekkel bajlódott,
és kihagyta az igazi nagy ászokat a csapatból, és a fiataloknak szavazott bizalmat. Ugye az olimpián már ott vagyunk, nyugodtan megteheti, hogy kipróbálja a közvetlen második vonalat, azt csinálja, amit én is csinálnék a helyében.
Februárban pedig majd világbajnokság lesz, és ott lesznek a legnagyobb sztárok.
Igen, és hát ugye, hogy 2023-ban akár a férfi vízilabdát, akár a magyar vízilabdát értékeljük, érdemes azt gondolom, hogy legalább egy mondatot szentelni annak, hogy utánpótlás szinten olyan sikereket ért el a magyar vízilabda, ami szinte példátlan. Nemzetközi viszonylatban is, hogy egy ország ennyire dominálja egy adott évben.
Női férfi szinten.
Vagy női férfi kategóriában is az utánpótlás szinten. És ez ugye nyilván azt is jelzi, hogy itt nem arról van szó, hogy kimegy egy nagy generáció, és akkor majd idegeskedni kell, vagy izgulni kell azon, hogy kik jönnek, mert ott vannak azok a srácok, akik részben már most beépültek, úgy ott voltak világban, akik címet nyertek 2023-ban, és hát nyilván óriási lesz a harc azért, hogy Párizsba kimehet.
Hát igen, az Európa-bajnokság az a női válogatott számára bír óriási jelentőséggel. Őszintén szólva, kicsit bizonytalan vagyok az esetleges jó szereplést illetően. Én már eleve a két szövetségi kapitányos felállást is kicsit furcsának tartom.
De ez még beválhat, nem tudhatjuk, hogy
ez
működik.
Ez még beválhat, ami szintén beválhat, hogy miért úgy állították össze a kapitányok a válogatottat, ahogy, de ezzel együtt furcsának tartom, hogy legalább 3 olyan játékos kimaradt, akinek az én megítélésem szerint ott lenne a helye a keretben.
Már tudjuk, hogy kik közül kerülnek ki majd a legjobbak az egyes kategóriákban az év sportolója gálán. Az év női sportolója lehet Érdi Mária, Krizsán Kszénia és Vaskata Blanka. Nálatok ki volt a legjobb, András?
Nőknél nehéz kérdés. kérdés. Ugye ott van még ez a Spanyolországban élő taekwondós kislány, 17 éves fejjel, aki szintén olimpiai sportágban nyert világbajnokságot.
A taekwondós Márton Luana.
Igen. Érdi Máriáról meg egy több mint 10 évvel ezelőtti emlékem van. Tartottak egy sajtóértekezletet, azt hiszem 14 vagy 15 éves volt Mária, akit Márinak becéz az édesapja, Érdi Márinak. Akkor hát én aztán nem gondoltam volna, hogy 10 évvel később világbajnok lesz, és az egyik olimpiai esélyesünk, de hála Istennek, hogy így alakult.
Ki a legjobb?
Fogalmam sincs. Ezt pénzfeldobással tudnám csak eldönteni, nem úgy, mint a férfiaknál.
Mindjárt arra is rátérünk. Tamás, a hölgyeknél ki volt nálad a legjobb 2023-ban?
Azok, akik olimpiai számban világbajnoki aranyérmet szereztek, ebből kettő van, Érdi Mária és Márta Luana. Egy ilyen szavazásnál mindig rendkívül nehéz kérdés, és rendkívül megosztó a téma, hogy mit vesz az újságíró, vagy mit vesz a szavazó figyelembe. Nyilván, hogyha csak azt lehetne nézni, hogy mondjuk ki nyert világbajnoki címet, vagy ki nyert egyéniben világbajnoki címet, akkor nem kell szavazni, hanem csak azokat a neveket kell fölírni, akik azonos eredményt értek el, és azok között kell szavazni.
Ez mindig egy picit szimpátia szavazás is az újságírótól.
Én azt gondolom, hogy az szimpátia... is probléma, hogy igazából nem is ismerjük ezt a két hölgyet.
Hát Márton Luánát különösen nem.
Ugye Érdi Mária egy-egy interjút adott, az Inforádiónak is nyilatkozott ebben az évben.
Meg az, hogy ő már a magas sportágában, az elitben van.
Így van.
Mondjuk azt, hogy
néhány éve.
Néhány éve, igen, nem akartam megbántani őt, bár Andi is elmondta az előbb, hogy már 10 éve beszélgetett vele. Márton Luana valóban ennek a 2020-as évnek a felfedezetje. De hogy például egy világsportágban, mint az atlétika elért tényleg bravúros eredmény, ugye negyedik világbajnoki, negyedik hely, Kisák Szénia.
Itt Budapesten.
Ér annyit, mint egy világbajnoki cím, az ízlés kérdése. Én mindig hozzáveszem azért a szavazásnál is, meg talán próbálom azt is elemezni, hogy ki miért, mire, vagy kire szavazhatod, hogy van egy nem feltétlenül jó kifejezés, egy társadalmi hatása annak, vagy egy szurkolókra gyakorolt, tömegre gyakorolt hatása annak a sportnak, és hogy ki milyen hatást ért el ezzel. És hát így mondjuk azért azt gondolom, hogy a nőknél valóban Krizsán Szérniát is feltétlenül a legjobbak közé kell venni, de mondjuk Érdi Máriára szavaznék.
A férfiaknál Szoboszlai Dominik mellett Zalánki Gergő és Kós Hubert került a legjobb háromba. Nehezen összehasonlíthatók ezek a sportágak, mert ugye a csapatsportágak és az egyéni sportágak nagyon más munkát kívánnak. Kós Hubert is biztosan rengeteget edzett egész 2023-ban.
Azt a tényezőt ragadnám meg, amit Tomi említett az imént, a társadalmi hatás. Hogyha ezt nézzük, akkor nem is lehet kérdés, hogy Szoboszlai Dominik lesz az év sportolója. Ráadásul nekem régi veszőparipám, hogy csapatsportágakból is nyugodtan lehet egyéni legjobbat kiválasztani, hiszen ha valakinek olyan óriási a hatása, olyan eredményeket produkált, akár egyénileg is, mint Szoboszlai Dominik, ha csak megnézzük azt a Montenegrónak lőtt köténnyel cifrázott gólját, ami nálam Puskás díjas lenne ebben az esztendőben, akkor őt nyugodtan lehet egyéniként is a legjobbnak titulálni.
Ja, Zalánki Gergő is hasonló kategóriájú, a klub csapatával, a Prorekkóval nyert meg mindent.
Így van. Csak hát ugye az a vízilabda, tegyük hozzá.
Tamás, meg lehet előzni Szoboszlai Dominikot?
Csatlakozom Andrisnak a véleményéhez, miközben tisztelgek a magyar sport eredményessége előtt, hiszen ha én jól számoltam gyorsan, akkor 5 olyan szereplője volt a férfiak 10-es listájának, aki olimpiai számban világbajnoki címet nyert, beleértve Zalánki Gergőt. Ugye a két birkózó még.
Kós Hubert is.
Kós Hubert, Koch Máté, Losonczi Dávid és Muszukájev Iszmail, vagy Iszmail Muszukájev. Szóval ez azért jelzi az erősségét. Tehát nyilván nem titok, hogy én részt vettem a 10-es lista összeállításában is. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát itt mindig, ha a szavazási eredmények, akkor csak a 3-as listákat megnézzük, hát ugye jól látszik, hogy azért a labdarúgás, és szűkítsük ezt csak a férfiakra, a labdarúgás és a vízilabda az két kitüntetett sportág Magyarországon. És még ide vehetjük a férfi kardozókat is generálisan és általánosságban, akkor tulajdonképpen azt is megmondtuk, hogy melyik a három legnépszerűbb sportág talán Magyarországon, nem tudom, a kézilabdát most ilyen értelemben hova lehet venni. A futball egy kicsit persze tudom, hogy szálka a többi sportág szemében, vagy a többi sportág üzőinek a szemébe ha a tömeghatást nézzük, akkor a futball az minden.
És azt most borítékolhatjuk, hogy lesznek sértődöttek, nem csak a sportolók, hanem az újságírók között is.
CH Gál Andrást, az Index főmunkatársát, és Dénes Tamást, a Magyar Sportújságírók Szövetségének főtitkárát, az Inforádió főmunkatársát hallották. Már a véget ért az Ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra!